Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastje március 4-én hétfőn. A műsor első részében arról lesz szó, hogy ma tartotta éves rendezvényét a Kereskedelmi és Iparkamara, ahol elhangzott több érdekes mondat az előadóktól. Például az is kiderült, hogy idén nem 2,9% lesz a költségvetési hiánycél, hanem ennél magasabb.
3 év alatt csökken a költségvetés hiánya az EU által elvárt 3%-os hiányszint alá. Ez eredetileg egyébként úgy volt, hogy már idén 2024-ben az elfogadott költségvetés szerint teljesül a GDPR-es hiánycél tekintetében.
Vendégünk lesz Csiki Gergely, a Portfólió lapigazgatója, makroelemzője. A második részben hitelpiac lesz a téma, ugyanis óriási lendülettel kezdte az évet a lakossági hitelezés. Pakó Istvánnal, a Portfólió vezető pénzügyi elemzőjével lakáshitelekről, személyi kölcsönökről és a babaváró hitelről is beszélünk. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist március 4-én. Ma tartotta éves rendezvényét évnyitó címmel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, ahol többek között részt vesznek a magyar gazdaságpolitikát alakító szereplők, de Orbán Viktor is minden évben beszédet mond. Az eseményen jellemzően fontos bejelentések is érkeznek. A rendezvényen ott volt Csiki Gergely, a Portfólió lapigazgatója, a makroelemzője, aki itt is van velünk. Szia!
Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
Az egyik legfontosabb kérdés szerintem, hogy mit várnak az idei költségvetéssel kapcsolatban a kormányzati szereplők. Ugye eddig is sejtettük, hogy a 2,9%-os hiány nem igazán tartható, de így konkrétan nem mondta ki senki, ez még most is így van?
Így van, tehát ha konkrétumot akarunk keresni a mai eseményekből, vagy mai bejelentésekből, akkor ez volt az egyik, talán legfontosabb, vagy talán az egyetlen, ami konkrétum volt, hogy 3 év alatt csökken a költségvetés hiánya az EU által elvárt 3%-os hiányszint alá. Ez eredetileg egyébként úgy volt, hogy már idén 2024-ben az elfogadott költségvetés szerint teljesül a GDPR-es hiánycél tekintetében.
Részt vett a rendezvényen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is, és ugye múlt héten volt egy komoly csörte az MNB és a kormány között, és őt is név szerint megemlítette Matolcsi György. Most Nagy Márton ezen a rendezvényen tett említést erről az ellentétről?
Nem, és nagyon érdekes volt látni, hogy a jegybank politikáját, a monetáris politikát, illetve a kamat csökkentés módját, tempóját szinte egyáltalán nem is kritizálta, nem volt szó egyik előadásban sem, ami azért érdekes, tekintve, hogy az elmúlt hetekben is kiült ez a fajta feszültség a kormány és a jegybank között, részben a kamat politikát, illetően részben a jegybank függetlenségét, jegybank törvényt módosító kormányzati javaslat miatt, és korábbi években, ha visszatekintünk erre a rendezvényre, akkor rendszeresen elhangzottak a Matolcsi György által vezetett jegybank felé konkrét kritikák, jellemzően szakmai kritikák a monetáris politika, a kamatpolitikára vonatkozóan, hogy miért tartja túlzottan magas szinten az alapkamatot a jegybank, de érdekes volt azt látni, hogy korábban ezt az erőteljesebb rossz fiú szerepet Parag László magára vállalta, és erre csatlakozott rá a háttérben óvatosabban a kormány különböző tagja, de most idén Parag László sem vitte ezt a szerepet, és a többi előadó meg sem említette ezt a részét a témák között. Maximum annyi volt megemlítés szintjén, hogy a növekedést gátló tényezők között megemlítette Nagy Márton, hogy a magas kamatok azok nem segítenek a gazdasági növekedésen, de nem volt éles kritika a jegybank irányában.
Tett esetleg valamiféle bejelentést, amiből jövőbeni kormányzati intézkedésekre tudunk valamilyen előrejelzést adni?
Nagy újdonságok ebben a tekintetben nem voltak. Előrevetette, hogy készül egy versenyképességi csomag, amely a magyar gazdaságot úgymond segít felzárkózhat és visszaterelni a felzárkózás útjára. Inkább talán ilyen bizakodó hangulat volt, tekintettel arra, hogy nagyon sok a veszélyforrás, ami bennünket, vagy a magyar gazdaságot, Magyarországot körülveszi, mind geopolitikai, mind pedig gazdasági oldalról.
Ami érdekes téma még, és itt a Portfólión is sokat foglalkozunk ezzel, az a munkaerő kérdése. Hány külföldi munkaerőt enged be a kormány az országba dolgozni, hogyan alakul a munkanélküliségi ráta ennek tükrében. Volt erről szó ezen a rendezvényen?
Így van, nem volt annyira hangsúlyos, mint tavaly. Tavaly volt ugye az első alkalom, amikor bejelentette a kormány, akkor Nagy Márton és Orbán Viktor is erre csatlakozott rá, hogy kell 500 000 új munkavállaló a magyar munkaerőpiacra, és akkor már elővetítette a kormány, hogy ezzel kapcsolatban lesznek új tervek, és jött is ugye új harmadik országból származó munkavállalóknak a munkaerőpiaci törvénye, amit egyébként nyáron, még hatályba lépés előtt visszavontak, míg a tavalyi bejelentések nyomán lett volna ez az irány. Részben ugye kielégítve a helyszínen jelenlévő, ne felejtsük el vállalatvezetőket, cégtulajdonosokat, hogy legyen ugye a legnagyobb gátja a növekedésnek a munkáltatók szerint a munkaerő rendelkezésre állása. És ebből ugye az elmúlt hónapokban visszalépett, visszatáncolt a kormány, van egy újfajta általa szigorúbbnak nevezett bevándorlási vagy munkaerőpiaci, külföldi munkaerőpiaci jogszabály, és ezt igazítja most a valósághoz, de nem volt olyan hangsúlyos ez a téma, és jellemzően azt hangsúlyozta a kormány, hogy az 500 ezer új munkahelyből 300 ezeret még nem dolgozó magyar munkaerőtartalékkal kívánnak feltölteni, itt akár uniós GINOP programokat indítanak az átképzésben, szakképzésben, felnőtt képzésben, valamint a fiatalok munkaerőpiaci aktivitását szeretnék növelni. Kérdés, hogy ez mennyire reális az a tartósan inaktív rétegből hosszú idő után aktív munkára képes réteget tudnak létrehozni.
Orbán Viktor is részt vett ezen a rendezvényen, ahogy részt vesz egyébként jellemzően az MKIK éves rendezvényein. Tette valamilyen bejelentést az idején?
Igen, rácsatlakozva ugye a költségvetés témára, ugye Varga Mihály azt mondta, gyakorlatilag bejelentette, hivatalossá tette azt, amit már sejtettünk, hogy 3 év alatt 2026-ra csökken 3% alá a hiány. Ezzel kapcsolatban ezt elismerte és megerősítette Orbán Viktor, ez az új terv, viszont azt mondta, hogy az uniónak elég 4 év alatt lecsökkenteni 3% alá a hiányt, és ugye erről majd még a kormányban beszélnek. Ezt azt vetíti előre, hogy ez a 2026-ban várató 3% alatti hiánycél sem annyira kőbe vésett, mint sokan gondolnák. Lehet, hogy ez csak 2027-ben fogja majd a kormány teljesíteni, ha erre lehetőséget adnak az uniós hamarosan életbe lépő új fiskális, vagy régi új fiskális szabályok, és ne felejtsük el azt sem, hogy 2026-ban parlamenti választásokat tartanak. Ebben az évben nem szigorúság jellemzi általában a fiskális politikát, inkább a lazítás útján lépnek a kormányok, így volt ez egyébként 2022-ben, amelynek egyébként a levét mai napig isszuk.
Köszönjük Csiki Gergellyel, a Portfólió lapigazgatójával, makroelemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen.
Mielőtt tovább mennénk a következő témára, Zsoldos Ákos, a Portfólió makroelemzője elmondja, hogy milyen fontos piacbefolyásoló hírek várhatók még a héten.
Kifejezetten izgalmas hét kezdődött el, ami a magyar makrogazdasági adatközléseket illeti. Ezen a héten teszik közzé a magyar GDP második becslését a negyedik negyedéből. Ezen kívül érkeznek kiskereskedelmi és ipari statisztikák, valamint a februári inflációt is ezen a héten fogják ismertetni, vagyis egy sor makroadatot közé tesznek, amelyből pontosabb képet látunk majd a magyar gazdaság állapotáról. A piacokat viszont alig, hanem jobban érdeklik a külföldi hírek, mint például a foglalkoztatottsági adatok az Egyesült Államokból, a héten többiet is közé fognak tenni, szinte minden napra jut egy. Ezen kívül a Federal Reserve elnöke Jerome Powell is beszédet tart a kongresszusban. Ha valami erős üzenetet küld a kamatkilátásokkal kapcsolatban, akkor szintén megmozgathatja a piacokat. Valamint, ha ez nem lenne elég, akkor az Európai Központi Bank is kamatdöntőjét fog tartani csütörtökön. Itt is elsősorban az üzenetre kell majd figyelni, és nem magára a döntésre.
Óriási lendülettel kezdték a bankok az évet a lakossági hitelpiacon. Ez igaz a lakáshitelekre, igaz a személyi kölcsönökre és a babaváró hitelre is. Azonban a vállalati hitelezésben és a betétek területén szokás szerint gyengén indult az év. Többek között erről is szó lesz a Portfólió holnapi Signature Club rendezvényén, és ennek a rendezvénynek az egyik házigazdájával, Palkó Istvánnal, a Portfólió vezető pénzügyi elemzőjével fogok most beszélgetni. Ő már itt is van a stúdióban. Szia István, üdvözöllek a műsorban.
Szia Péter, köszöntöm a hallgatóinkat.
Kérlek, kezdjük azzal, hogy mit láthattunk a lakáshiteleknél.
Nagyon izgalmasnak ígérkezik a keddesti Signature Clubunk, hiszen telibe találjuk vele a piacnak ezt az óriási növekedést, már ami a lakáspiaci és lakáshitelezési szegmenst illeti. Ugyanis 101%-a, tehát duplájára növekedett a lakáshitelek új kihelyezése januárban, a személyi kölcsönöké 70%-kal emelkedett, a babaváró hiteleké pedig 163%-kal. Az igazsághoz hozzátartozik ezeknél a számoknál, hogy a bázis alacsony volt, különösen a babaváró hitelek esetében, ahol egy előrehozott kereslet volt 2022 végén, mert akkor úgy tűnt, hogy kivezetik a konstrukciót. Aztán ez mégsem történt meg, de januárban ennek volt egy olyan hatása, hogy alig vettek fel akkor babavárót. Meg hát van egy olyan hatás is, hogy tavaly nagyon magas volt a kamatszint, és hát nagyon kevesen akartak lakáshitelt felvenni. Na most ez oldódik, ez a feszültség a kamatszintben, és most a hitelkeresletben ennek már elég jelentős hatása van. A duplájára emelkedő keresletnek köszönhetően igazából azt is elmondhatjuk, hogy az idei év várhatóan sokkal jobb lesz, mint a tavalyi volt a lakossági hitelezésben. Igaz ez nem csak a lakáshitelekre, hanem a személyi kölcsönökre is, hiszen ott is a 70% fölötti emelkedés, és ott igazán egyszeri hatások nem is történtek, az egészen látványos.
Ugye azt mondta, hogy alacsony kamatok, nyilván ez áll az emelkedés mögött részben. Viszont tudjuk azt is, hogy egy kamatcsökkentési periódus kellős közepén vagyunk, és azt is tudjuk, hogy az a látlános prognózis, hogy év végére az alapkamat, hogy most 9%-ról akár egy 5% alá is csökkenhet, akkor mégis mire vélhető ez a már most megfigyelhető óriási növekedés, akár több mint 100%-os?
Én nem hiszem, hogy a kellős közepén vagyunk egyébként. A Magyar Nemzeti Banknak az alapkamat csökkentése az lehet, de a lakáshiteleknek a kamat csökkenése ez teljesen másképp viselkedik. Pont itt a checklist adásban foglalkoztunk már azzal, hogy nem igazán várunk további lakáshitel kamat csökkenést. Azért azt mégsem gondolom, hogy a lakosság is ugyanígy építette be a várakozásaiba mindezt, tehát ott elképzelhető, hogy további kamatcsökkenést vár ugye a lakosság egy része. Mindenesetre a már megtörtént kamatcsökkentés az elég látványos. Itt elsősorban nem a megvalósult szerződések átlagkamatában látható ez, bár az is 1,5-2% jött lefelé, hanem a banki ajánlatokban, amivel ténylegesen találkoznak az ügyfelek, mármint azok is, akik aztán végül nem vesznek fel lakáshitelt, ott látható egy csaknem 3 százalékpontos csökkenés, tehát jelenleg 6,7% környékén van a banki ajánlatokban az átlagos kamat a lakáshiteleknél, ez ilyen nagyon nagy átlag. A egy évvel ezelőtt ez 9,6% volt, tehát azért mondom, hogy majdnem 3,1%-ponttal jöttünk lefelé. Egyébként a személyi kölcsönöknél ekkora látványos kamatcsökkenés nincsen, ott továbbra is 18-19%-on vagyunk, kevesebb, mint 1% volt a csökkenés. A babaváró hitel, ami pedig a lakossági hitelezésnek a harmadik nagy motorja, ott pedig folyamatosan kamatmentesen lehet hitelhez jutni, ott csak egy nagy változás volt, illetve kettő. Egyrészt az átlagos, illetve a maximális hitelösszeg az 10 millióról 11 millió forintra emelkedett, másrészt pedig akik nem várnak éppen babát, azok esetében 30 évre jött le a feleségnek a maximális életkor, emiatt aztán szűkült az igénybevevői kör, emiatt sem számítunk akkor a robbanásra a babaváró hitelek esetében. A lakáshitelezés és a személyi kölcsönöknél viszont kifejezetten kedvezőek a kilátások.
Beszéltünk arról, hogy mennyivel nőtt a lakáshitelezés, mennyivel nőtt a személyi kölcsönök száma. Egy kicsit konkrétabb számokat tudnál még erről mondani?
Lakáshitelből 82 milliárd forintot vettünk fel, ez egyébként darabszámban 5975 szerződés, majdnem 6000 szerződés jelent egyetlen hónap alatt. Ez elég jónak számít, de azért messze van a 2021-ben látott csúcsoktól, és hát 46%-kal nőtt a darabszám, ez azért érdekes adat, mert meg tudjuk állapítani belőle, hogy akkor most melyik nőtt nagyobb mértékben. Ugye a kettőnek a növekedési tényezőként látott szerepét fel kell szorozni. Összességben az látható, hogy darabszámban kicsivel nagyobb mértékben nőtt, mint átlagos hitelösszegben a lakáshitel piac. Az egy átlagos hitelösszeg egyébként 13 millió forintra, 38%-kal emelkedett egy év alatt. Itt már egyre nagyobb szerepe lehet a CSOK plusznak is, hiszen a CSOK pluszt a piaci hitelekhez képest nagyobb összeggel veszik fel. Ugye ott az egygyermekesek 15, a kétgyermekesek 30, a háromgyermekesek pedig 50 millió forint erejéig vehetik fel a CSOK pluszt, abban az esetben, ha vállalnak új gyermeket, és a gyermekek számításánál meglévőeket is figyelembe kell venni. Ott az átlagos hitelösszeg 25 millió forint volt a bankszövetség első adatai alapján, úgyhogy ez felfelé húzza az átlagot. Személyi kölcsönből 2,4 millió volt az átlagos felvett hitelösszeg, de ott egészen nagy 21 ezres volt a darabszám, babaváró hitelből pedig 1700 hitelszerződést kötöttek. Ott az említett felső összeg emelkedés miatt az eddigi 9,9 millió forint helyett 10,7 millió forintra emelkedett az átlagösszeg.
Az elemzésben, amit erről írt, említetted, hogy a lakossági betétek esetében nem indult annyira jól az év. Azért is érdekes ez, hiszen most ugye decemberben már megkapták sokan az emelt minimálbért és az emelt garantált bérminimumot. Ez semmilyen formában nem látszott a januári számokon?
Ez valamennyire látszódik, hiszen nem az egészet költi el a lakosság, de ennek még egy látványosabb változata. A decemberi bónusz kifizetések jobban szoktak látszódni egyébként a decemberi adatokon. Hát most ugye a minimálbér az egyedi hatás volt, hiszen máskor januárban szokott ez megkezdődni. Ennek is lehetett némi hatása abban, hogy decemberben jelentősen emelkedett a betétállomány, de januárban rendre ennek az ellenkezőjét szoktuk látni, hiszen akkor kezdődik meg jobban a frissen beérkező összegeknek az elköltése, tehát nem a karácsony az igazán domináns általában, hanem a január ilyen szempontból, és ezt láthatjuk a mostani adatokban is, 164 milliárd forinttal többet vontunk ki a betétekből, mint amennyit elhelyeztünk, ez teljesen normális. Ez egyébként azzal is magyarázható, hogy a bankok továbbra sem fizetnek érzékelhető kamatot a lekötött betétekre sem, 1,75% az, amit átlagosan a meglévő betétekre kifizetnek, és új szerződések esetében felkúszott ugyan 4,31%-ra, de ez még mindig kicsi. Itt némi hatása lehet annak, hogy a egyes bankok kicsit elkezdtek versenyezni a jelenleg az első évben 7,9%-ot fizető prémium magyar állampapírral, de ez a hatás azért eléggé mérsékelt, és nem hat ki a piacnak az egészére nagy mértékben.
Még a végén kérlek, hogy mondj pár szót a vállalati hitelezésről.
A vállalati hitelezés az tavaly januárban nagyon erős volt, akkor a Vodafone deal miatti több száz milliárd forintos összegű hitelfelvétel volt az, ami megdobta a piacot, de amúgy a január itt nagyon gyenge szokott lenni, és ez érzékelhető a mostani számokon is. Mindössze 14 milliárd forinttal vettek föl nagyobb összegben hitelt a vállalatok, mint amennyit törlesztettek. Így aztán elmondható, hogy a vállalati hitelállomány mindössze 2,2%-kal emelkedett az elmúlt 12 hónapban, szemben egyébként a lakossági 2,9%-kal. Ez azért azt mutatja, hogy jelentősen lelassult a hitelezés Magyarországon, sikerült elkerülni a kredit kráncsot. Ugyanakkor hát a hitelpiac az majdnem befagyott, de ez inkább ezek az éves állományváltozások még a tavalyi év első felével magyarázhatók. A tavalyi év második felében ősszel, különösen a lakossági hitelpiacon megtörtént egy fordulat, ennek a felhajtó erejét látjuk ma is, és az idei évben várhatóan ez ki fog tartani. A vállalati hitelezésben nagy kérdés a bubornak a csökkenése, ott jellemzőek a buborhoz kötött hitelek, és hát február 1-től életbe lépett a kormány és a bankszövetség megegyezéseként a vállalati hitelezések árazására vonatkozó korlátozás. Ez azt jelenti, hogy februárban, márciusban és áprilisban a változó kamatozású hiteleket felár nélkül a bubornak megfelelő szinten vehetik fel a vállalatok, és az első 6 hónapban élvezhetik az ebből fakadó alacsonyabb adósságszolgálatot, de mivel a bubor csökkenésére van kilátás az alapkamattal együtt, ezért várható az, hogy a vállalati hitelezésre jótékonyan fognak hatni a következő időszakban a mostaninál még alacsonyabb kamatok, míg ahogy említettem, a lakáshitelek esetében további kamatcsökkenésre jelen pillanatban nincs kilátás, de hát bármi megtörténhet.
Köszönjük szépen, Palkó Istvánnal a Portfólió vezető pénzügyi elemzőjével beszélgettünk a hitelezésről. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
És köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és még nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Szász Péter. Új műsorral kedden jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik.
Raul Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.